Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az 52. fejezet 13. versétől a következőképpen. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt, nyilvánvaló az Úr hatalma. Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban néhány nappal ezelőtt volt olyan útmutató igénk, ami a halál legyőzéséről szól, és a Krisztus dicsősége már testvérek sok forrásból hallották, újra és újra elhangzik, hogy nem pusztán a feltámadás, hanem az, hogy vállalta értünk a keresztet. Ezért van a mennyei világban, ahol ez a kereszt egy megbecsült, mindenek felett megbecsült tény, hogy ő értünk vállalta a keresztet, ennek emiatt énekelnek. Ez az ő dicsősége, hogy vállalta. És milyen különleges dolog, hogy milyen furcsa az emberben, hogy itt van valaki, aki legyőzte a halált, és mégis mindenfelé futkos az ember a maga tanástalanságában. Sok-sok pénzt ad tanfolyamokért, ami a hosszabb életnek a titkát próbálják átadni, vagy ígérik. És itt van Jézus, aki adná, akivel lehet találkozni, aki legyőzte a halált, vállalta értünk. Néhány előjáróban néhány gondolatot szeretnék, aztán arról, ami leginkább az én szívemet megragadta az ige olvasás kapcsán, az, hogy az Úr Jézus szenvedésen, a kereszténységben belül a szenvedés az nem egy erény, nem keressük, hanem a szenvedés van. A szenvedés annyiban formál bennünket, amennyiben Istenre tudunk tekinteni, amennyiben vele együtt éljük át. A fiú az atyára tekintett, vele volt közösségben, és ugye az atyától való eltaszítottságot átélte, de a szenvedés nem kereste. Azon az úton, a megváltás útján érte a szenvedés. Tehát a szenvedés nem egy keresett erény, vagy önmagában nincsen értéke. Sajnos szenvedés van. És nem maga a szenvedés az életünk formálója, hanem a szenvedés, amennyiben Istenre tudunk tekinteni. A szenvedés az ér bennünket. Sőt, hogyha valaki, és ebben Krisztus lehet a példaképünk, hogyha valaki valamilyen szolgálatot vállal, vagy felvállalja azt, hogy az Isten akaratát keresi, akkor amikor azt az akaratot végrehajtja, akkor lesznek szenvedések, amik megpróbálják eltéríteni, hogy valóban vállalja. A kereszt felvállalásának útján vannak, lesznek szenvedések. A küldetésnek az útján vannak, lesznek szenvedések. A másik, hogy a mi szenvedésünk nem hasonlítható össze. Ezt is a testvérek jól tudják, csak most idehozom egy csokorba, hogy a mi szenvedésünk és az ő szenvedés az különböző. Holott lehet számunkra példa, ahogyan ő viselte a szenvedést, mégis az ő szenvedése megváltó szenvedése, halála megváltó halál. Mi ezt nem tudjuk. Mi bűnös emberek vagyunk. Sokszor mi a saját bűneink következtében szenvedünk, vagy éppen mert sokkal jobban félünk valamitől, mint amennyire félhetnénk, vagy éppen gyenge a hitünk, mert nem tudjuk Istent olyan hatalmasnak látni, hanem a problémáinkat látjuk hatalmasabbnak. Nekünk a szenvedéseink nagy része ilyen dolgokból fakad. Éppen valaki kérdezte, hogy érnek-e nagy támadások a szolgálat útján. És jó volt inkább a panaszkodás helyett, mert amúgy hajlamos lennék rá, a panaszkodás helyett inkább azt mondani, hogy önmagammal sokkal több problémám van az önmagam leküzdésével, mint azokkal a támadásokkal, amik azért érnek, mert az evangéliumot képviselem. Szóval a mi szenvedésünk más. És igen, amikor szenvedéseket, és éppen nem valamelyik bűnünkkel kapcsolatos szenvedést hordozunk, akkor bizony tekinthetünk úgy rá, hogy ő a miénket hordozta, hogy nem vagyunk ebben a szenvedésben egyedül, de a szenvedés minket is formálhat. És tényleg ez a kulcsa, hogy abban a szenvedésben a szívünk nyitott marad-e Isten felé. Még akkor is, amikor alig bírjuk ki, és már az embernek a gondolatai az Isten tagadás körül lennének. Hogy Uram, azért mégiscsak méltánytalan, mert a szenvedésnek van olyan fokozata, amikor az ember eljut idáig, hogy annyira olyan, mintha teljesen elhagytál volna. De akkor is kitartani, imádkozni, nyitott szívvel lenni Isten dolga iránt. Isten nem hagyott el bennünket, meg fogja hozni az felüldülésnek az idejét, a bánatot örömre fordítja. Ami engem leginkább, így fogalmazok, melbevágott az ige kapcsán, mindazonáltal, hogy szentségtelen ajkakkal nehéz erről a hatalmas dologról, amit Jézus értünk tett, tisztán és igazán beszélni. Ezért kéri az ember az Istennek a szent lelkét, hogy csak lényeges dolgok jussanak el a szívbe, ami tőle van. De ami leginkább most megállított az, hogy a királyok is befogják előtte a szájukat, és ebben biztos az is benne van, hogy ő majd eljön hatalommal. És milyen különleges dolog, nem, hogy miközben ő a szenvedést tűrte, a köpködést, ő közben tudta, hogy vissza fog jönni hatalommal, és ezzel együtt, ennek a tudásával, vagy a tudatával együtt viselte el a szenvedést. Hogy neki hatalma van azok felett, az emberek felett, akik őt bántják. A másik, amit jelenthet, az, hogy valóban látják a hatalmasságok. Hogy a kereszt az egy olyan valóság, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Tényleg a világtörténelem legfontosabb eseménye. És hogy mondta egy testvérünk bizonyságtételében, hogy a legfontosabb történelmi esemény még, amire várunk, hogy ez a Jézus majd újra vissza fog jönni. De a világtörténelem legfontosabb eseménye nagypénteken történt. A nagypénteken a kereszt az mind a mai napig átfordít dolgokat. Lehetne nagyon sok történelmi példát hozni. Például Ruandában, miután történt az a borzasztó mészárlás, elindult a kiengesztelődés, nem hagyták úgy. Papok, lelki emberek azon munkálkodtak, hogy ez a két népcsoport, ez valahogyan megbéküljön egymással. A második világháború 1940. novemberében a németek lebombázták Coventryt, és a templomot is lebombázták, biztos, hogy sokan ismerik a Coventry keresztet. Két szög, két valamennyire megolvadt szögből egy keresztet formáztak, és később ez lett a megbékélésnek a szimbóluma. Aztán a szövetséges hatalmak sokszorosan megtorolták ezt a Coventry bombázást, de milyen különleges, hogy Coventry és Dresda testvérvárosok lettek. És az ő életük, szolgálatuk lényegük, liturgiájuknak az üzenete a megbékélés, ami csak a kereszt által lehetséges. Mert éppen a kereszt az a hatalom, ami megtöri az embernek a bosszúállását. Éppen ezért lehetne számunkra egy nagyon szeretett és magasba emelt, ahogy az Atya számára egy magasba emelt valóság, mert éppen emiatt mondhatok le a bosszomról, a haragomról, vagy éppen valamilyen kapcsolatom tönkremenőbe van, és megalázhatom magam, hogy nem az a fontos, hogy a vélt vagy valós igazságom mindenáron célhoz jusson, és kiderüljön, hogy nekem van igazam, és engem bántottak, hanem hogy Isten bocsásson meg mindannyiunknak. Ugye sikerül felolvasnom, felolvasok ebből a Coventry liturgiából valamit, most szégyen, itt a telefonomon olvasom, de ez ne vegyen le az értékjeiből. Mindnyájan vétkeztünk és nélkülözzük az Isten dicsőségét. Ezért könyörögjünk hozzá. A gyűlöletet, amely népet néptől, fajt-fajtól elválaszt, Atyánk, bocsásd meg. A népek és nemzetek kapzsi vágyát, hogy azt akarják birtokolni, ami nem az ő tulajdonuk, Atyánk, bocsásd meg. A birtoklási vágyat, amely kihasználja az emberkezek munkáját és a földet pusztítja, Atyánk, bocsásd meg. Mások jólétének és boldogulásának irigylését, Atyánk, bocsásd meg. Közönyünket az elnyomottak, hajléktalanok, menekültek iránt, Atyánk, bocsásd meg. A sóvárgó vágyat, amely férfiak, nők, gyermekek testét megbecsteleníti, Atyánk, bocsásd meg. A kevésséget, mely elhiteti velünk, hogy magunkban jobban bízhatunk, mint Istenben, Atyánk, bocsásd meg. Taníts meg, Urunk, egymásnak megbocsátani és megbocsátást elfogadni, hogy békében élhessünk egymással és veled. A mi Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ott van ez a Fülöp-szigeteki elnök, Duterte. Nem tudom, hogy kell ejteni a nevét, talán így, talán Pablo, nem tudom pontosan mi a neve. Az ő reménysége az, hogy gyilkolászás által megszünteti a bűnt. Ez az ő reménysége. A drogosokat, meg a drogkereskedőket megöleti. Rengeteg ártatlan ember hal meg, mert nem hisz abban, hogy az egynek a halála az összes váltsága. Lehetne mondani, hogy végre valaki fellép. Talán egy picit hízeleg is az embernek az, hogy az erőszak ellen valaki erőszakkal fellép. Mert hogy feladata is. Nem olyan régen valaki, aki megcsömörlött ettől, vallotta meg, hogy ránehezett az egésznek a terhe, az egésznek az istentelen elképzelése, hogy majd kipusztítjuk azokat, akik a bűnösök. Pedig az egynek a halála jelenti a többiek megváltását, nem a sokak halála, kevesek megváltását. És utolsó példám, és aztán egy kérés is a testvérekhez, hogy milyen különösen hangzott az, amikor egy nemzetközi konferencián valaki azt mondta, hogy a zsidó-arab megbékélésnek egyetlen egy megoldása van, az Jézus Krisztus. És pontosítani lehet, Jézus Krisztus keresztje. Ez politikailag ma nem egy elfogadott üzenet. De Jeruzsálemben vannak palesztin zsidó gyülekezetek, egyről konkrétan is tudok, aminek palesztin lelkipásztor a vezetője. És gondoljunk bele abba a sok-sok rossz megtapasztalásban. Németországban találkoztunk a palesztin női foci válogatottnak a tagjaival. Nagy részük Betlehembe született. Elmondták ahhoz, hogy eljussanak az edzésre, hány megaláztatáson, hány ellenőrző ponton kell keresztül menniük. És aztán nyilván lehetnek a zsidóknak is a sérelmeiről beszélni, meg a palesztin, hogy hány, mennyi sérelem tornyosul, és aztán ott van a kereszt, ahol mindenkinek a szava benszakad. Minden vádló gondolat megszűnik. Mert ott az Isten fia szenvedett mindannyiunk bűnért. És lehetséges megbékélés, igen, a kereszt által lehetséges zsidók és palesztinok között megbékélés. Ekkora erő. Hát elcsodálkoznak a királyok, hogy amit ők háborúval, békekötéssel, ilyen-olyan okos dolgokkal kitaláltak, nem tudtak végrehajtani. Hát ezt a Krisztus keresztjének sikerül, a Krisztusnak sikerül. Ilyen hatalmas erő. testvérek, ha nem megyünk a kereszthez bűnbocsánatért, ennek az erőt, ezt az erőt tagadjuk meg az életünkből. És a kérés pedig az, hogy ahogyan elindult a kiengesztelődés Dél-Afrikában, csak aztán egy idő után megfenek lett, de ahogyan elindult. Mindenki elmondhatta a maga sérelmét. Végig hallgattak mindenkit. Egyformán fehéreket és egyformán feketéket. Mindenki elmondta, mert mindenkinek lehet. Mindent el lehet mondani a Krisztus keresztjénél. Megbocsátásra készen, a megbocsátásból élve. És akkor itt van nekünk ez a népcsoportunk, akiket romáknak vagy cigányoknak neveznek. A mi jövőnk záloga a velük való együttműködésünknek az intenzitása, a miensége. Gazdaságilag is, hiszem, erkölcsileg mindenféleképpen. Imádkozzunk a kiengesztelődésért. Mi magunk higgyük. Amikor rátesznek egy-két lapáttal, hogy milyenek ezek az emberek, akkor mi ne tegyünk rá lapáttal, hanem a kiengesztelődést segítjük. Legyünk hűek a Krisztus keresztjéhez. Ne a sérelmeinket soroljuk. Amúgy picit megállva itt ennél a témánál, testvérek, szombaton együtt döbbentünk rá, hogy vajon nekik nem lehetnek sérelmeik? Vajon a cigányoknak nem lehetnek sérelmeik? Gyerekkoruktól nem gyűjthetnek olyat, hogy csak azért, mert más a bőröm színe? Komolyan veszi Isten a milyenket, az övéket is. De komolyan veszi azt, hogy nekünk valahogy ketten együtt kellene az Isten országa felé mennünk. Na ez csak egy kérés, hogy mi inkább a kiengesztelődést munkáljuk, mint az, hogy a falakat építsük ebben a kérdésben, mert ebben a kérdésben biztos, hogy ez az Isten akarata. Jézus szenvedéséről szeretnék még mondani néhány gondolatot, és aztán arról, hogyha látnánk az Úr Jézus szenvedését, hoztam egy képet, de nem vetítem ki. A Mel Gibson Passió című filméből, ahol valószínű a történelmi hűséghez legközelebb van az, ahogyan Jézusnak a teste kinézett egy ilyen korbácsolás után. Szóval az elrettent bennünket. De a cél nem az, hogy most sajnálkozzunk, meg elrettentsen bennünket, hanem hogy hogyan tudunk leghűségesebbek lenni a kereszthez. Mi az, amit tőlünk kér, de előtte csak röviden Jézus szenvedéséről, mert sok minden mást is lehetne, hogy Jézus szenvedése nem pusztán a kereszten történt, hanem születésétől fogva. Tehát ő gyermekként is szenvedett, aztán úgy 12 és 30 éves kora között valamikor meghalt az édesapja, de testvérek tudják, hogy hajléktalanként jött a világra, aztán menekült volt, és mindenféle volt Jézus. Miért fontos ezt elmondani? Mert vannak olyanok közöttünk, talán most éppen nincsenek itt, akiknek pocsék gyermekkoruk volt. Akik igazából mindent arra vezetnek vissza, hogy a gyermekkoromban nem volt meg az a biztonság, az a szeretet, amire szükségem lett volna. Jézus ebben is ezt a nehézséget, ezt a terhet is hordozta. Ebben is mellénk állt. Nem lehet mondani, ha felismertük Jézust, már nem lehet azt mondani, hogy igen, ez mindenért az ok. Igen, eddig, míg téged nem ismertelek Jézus, mindent erre vezettem vissza. De most arra, hogy én egy bűnös ember vagyok, és hálát adok, hogy társammá váltál abban a gyermekkori szenvedésben, amit át kellett élnem. És az egész élete, ahogyan tanítványok, ugye a tanítvány, és Jézus tényleg csak néha sziszen fel, hogy meddig kell még veletek lennem, de amit a tanítványaitól, pusztán azt gondoljuk végig, mit élt át a tanítványaitól, és lehetne sor, a családjától. Ugye, hogyha Jézus az édesanyjára, a testvéreire hallgat az elején, ugye, akik aztán később hívei lettek és követői, akkor Jézus nem hal megértünk a kereszten, mert ők azt hitték, hogy valami baj van az értelmével, és megpróbálták a szolgálattól eltéríteni. A saját családja részéről is értetlenség vette körül, hát ha valaki egy ilyenben él, és lehetne végig sorolni, hát itt valósul meg, amit Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, hogy minden egyes betegségünket, bajunkat, szenvedésünket, nyomorunkat cipelte. Tehát az egyik, hogy ő kereszthalála és szenvedés, de az egész élete a bűnvalósága miatt ott volt, jelen volt a szenvedés. Nem tántorította vissza semmi. A gonosz kísértése semmi nem tántorította vissza. Miért? Mert akkor nekünk arra a kérésre, hogy Uram, Atyám, bocsásd meg a vétkeinket, ha őt eltántorítja valami a kereszthalától, akkor arra nincs válasz. Akkor zárva marad az ég. És pont ez nyílt meg előttem, hogy olyan tehetetlen és helyzetben éreztem magam lelkileg tegnap, és olyan jó volt úgy jönni az úrvacsorához, hogy azt mondja az ember, hogy Uram, ezekért mind meghatál, ez a sok kételkedésért, ami a szívemben van, hogy lehet más a folytatás, hogy nem amit én vetettem, azt fogom aratni olyan értelemben, hogy hát én ezt megtettem, de szabadulni nem tudok, hogyha valami radikális közben nem jön, ami eltörli ezt, akkor nekem nem lesz folytatásom. Hogy Jézus végig tűrte, mert ott voltunk a gondolataiban, sokan mondják ezt, de hiszem ezt, hogy ott abban a pillanatban, amikor ott a börtönben az a férfi olvasta életének értelméről abszolút kételkedve azt a mondatot, hogy de nekem tervem van veled, hogy azt elhihesse, és neki onnantól kezdve felfele mehessen az élete egészen más irányba, mint addig. Vállalta töretlenül, értünk, mert ott volt benne az, hogy lehet, hogy akár ebben a pillanatban az úrvacsora közösségében valaki úgy készül, hogy valami sokszor elkövetett bűn ott van az életében, amitől nem tud megszabadulni. De most már eljutott oda, hogy Uram, én soha nem tudtam magamtól ezt megváltoztatni, de most egyszerűen leteszem. Ez vagyok én. És hogy ebben reménységed lehessen, vállalta. Azt is, hogy leköpik. Aztán az, hogy nem nyitotta ki a száját. Pontosan tudja Jézus, hogyha megáll itt közöttünk, megállt, tudja a gondolatainkat. Mindig mindenkinek. És tudta azt is, hogy aki őt leköpi, abban milyen bűnök voltak. És nem mondta azt, hogy te szégyed magad, mert ezt és azt és azt követ. Nem használta fel a hatalmát azok ellen, akik ott voltak, hanem azokért. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És akkor úgy az ember eszébe jut, hogyha engem vagy vért, vagy valós igazságomat megsérti valami. Hogy ezt hogyan viselem én. Hogy itt most a nyilvánosság előtt valaki meghazudtolt. Milyen rossz érzés volt, egy ilyen apró dolog, ott volt a missziói nap, nem jött az egyik lelkész, akivel megbeszéltük, hogy úrvacsorát oszt, mert ő olyan típus, hogy az utolsó pillanatban toppan be, és már iszonyatosan magas volt a vérnyomás, meg minden, és hát egy emberként nekem álltak, hogy felhívtam-e egyáltalán? Hú, de rosszul esett. Amikor igyekeztem lehető legnagyobb tudásom szerint helytállni abban a szervezésben, hú, de rosszul esett. És mindenki azt gondolja, hogy én nem hívtam meg. És milyen nagy megkönnyebbülés volt, amikor megjelent, mert megjelent. De hogy akár ilyen aporó dolog, hogy fáj, hogy tud fájni, ez Jézus csendben. És mindezt azért, hogy most te úgy tud megvallani a bűnödet, hogy elhitt, hogy Isten megbocsát neked, és neked lehet életed megváltozása bármilyen nyavajás problémával vagy itt, mint én. Én is ebben reménykedem. Tegnap abban, amikor letettem, abban reménykedtem, hogy megnyílik felettem az ég. És nem az a forgatókönyv valósul meg, ami az én bűneimnek a következménye. Ami megrabol szabadságtól, stb. És akkor ezt hogyan tudjuk ezt az egészet meghálálni, sehogy. És biztos, hogy nem a sopánkodás, meg szegény Jézus mennyit szenvedett, tehát ezek biztos, hogy nem segítenek semmit. Hanem az, hogy komolyan vesszük a bűnt. Ha jelent nekünk valamit Krisztus szenvedés, akkor nem viccelünk a bűn dolgai felett. Akkor nem csúsztatásnak mondjuk a hazugságot, vagy az igazság egy részlétének kifejtésének. Akkor nem mondjuk a paráznaságra azt, hogy én hűséget fogadtam, nem vakságot, vagy amit gondolatban teszem, azzal nem bántok meg senkit, á, de hogy nem. Vagy nem mondom azt, amikor valakit rágalmazok a hátam mögé, hogy csak érte van, mert aggódom érte. És lehetne sorolni. Tehát vegyük komolyan a bűnt. Ne vicceljünk vele. Ne gondoljuk, hát nem mondjuk azt, hogy minden ember vétkezik. Vegyük nagyon komolyan a bűnt. A következő húsvét első napjának, hát fú, megláttam az igét, hogy 1 Korintus 5-6-8. Ott éppen a kovász kérdés van, hogy ahogy a Peszach előtt a hokmetszolása, a kovászosnak a keresése. Legyünk, ez a Krisztus keresztjének a felbecsülése azt jelenti, hogy keresed a kovászt, vagy mi az, ami megkereszti rossz értelemben az életedet. Keresd tüzetesen, kutasd. Attól nem leszel agyonnyomott lelkiségű, mert a bűneidet keresed, dehogy is. De keresd, vedd komolyan, azt a picit is. Azt is, hogy hajlamos vagy arra, hogy ugye te azt mondod, te nem hazudsz, úgy, mint más emberek, jó rendben van, de azért, hogy egy történetből ne negatív szereplőként kerülj ki, hanem inkább dicsőségesen, azért egy picit képes vagy arra, hogy megváltoztasd a történetet. Nevezd hazugságnak egyszerűen. Hogy vannak emberek, akiket nem tudsz szeretni, és megvan az okod rá. Nevezd egyszerűen, hogy szeretetlen vagy. Mondd ki. Van egy testvér. Jaj, rosszul kezdődik. Mindegy, aztán folytatom. Akkor rosszul kezdődik. Na, de sok ilyen dolog van, ami az életünkben ott van. Csak eszembe jutott egy szitu, mégiscsak elmondom a testvéreknek, hogy volt valami helyzet, ahol arról volt szó, hogy ki hogyan tud segíteni. És akkor valaki mondta, hogy hát fénymásoló papírt tudok hozni a munkahelyemről. Hát hogyan? Oké, rendben, lehet, hogy a munkával az jár, hogy valaki kap plusz fénymásoló papírt, ajánlja fel, de az, hogy elhozok valamit a munkahelyemről, ugye azt úgy hívják, hogy lopás. Ez is milyen érdekes, hogyha a romák csinálják, az jobban fáj. Mint hogyha valaki éppen a munkahelyéről hozzá, vagy a munkahelyi telefonjával intézél a magánügyeit. Vegyük komolyan a bűnt. Aztán, hogyha szent számunkra a kereszt, akkor vegyük komolyan a bűnvallás lehetőségét. Megbecstelenítjük, vagy hogy mondjam, megszégyenítjük Krisztus azáltal, hogy hívő emberekként úgy hurcolgatunk, hetekig jól el vagyunk bűnökkel. Minden nap le kéne tenni. Vegyük komolyan, hogyha már így alakult, hogy megtette értünk. Akkor vegyük komolyan minden nap a bűnvallást, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy most olyan különleges bűn nincs bennünk. Vegyük komolyan a bűnvallásnak a lehetőségét, és a harmadik dolog az, hogy ne legyünk a bűn szolgái. Ha indulatos ember vagy, akkor a bűnnek, az indulatodnak vagy a szolgája. Ha a dolgaid mögött az a motiváció áll, hogy több pénzt keresek, akkor a pénznek vagy a szolgája. Hogyha állandóan mindentől félsz, akkor is az elrettentésnek, félelemnek, hitetlenségnek vagy a szolgája. Hogyha nem küzdesz azért, hogy szerethess embereket, akiket nem tudsz szeretni, akkor a szeretetlenségnek vagy a szolgája. Ne legyél a bűn szolgája. Csodálatos szabadság az, amikor dolgok, amiket ott hagytunk az életünkben, egyszer csak megvilágosodnak, hogy milyen borzasztóak azok, leborulunk, hogy Isten engedi például azt, hogy úgy szeres, mint amihogyan gyermekként szerette. Nekem azért mondom ezt a szeretetet, mert nekem ez az egyik legnagyobb problémám. De amikor Isten megengedi azt, hogy úgy szeres, mint gyermekként szerettél, feltétel nélkül. És ne próbáld azt, hogy ne gondold azt, hogy az emberek lekötelezettjeit, hogy a köszönsz, akkor vissza kell köszönniük, hogy a szeretsz, akkor vissza kell szeretniük. Hogy ne legyen az ember ennek, ne legyél a bűnszolgája. Ebben sem másban. Így tudjuk megbecsülni az Úr Jézus Krisztus keresztjét. Amen. Mennyei Atya, kérünk téged, mutasd meg nekünk, hogy hogyan lehet nem csak szavainkban, de a valóságban, az életünk megélésében a legfelbecsültebb ajándék számunkra Krisztus keresztje. Hallgass meg minket, kérünk érte. Amen.